Schiffer András, az LMP parlamenti frakció vezetője, az Aréna vendége. Felsorolt a hírek előtt jó néhány olyan témát, amiről az LMP-nek világos álláspontja van, de ön szerint se Bajnai Gordonnak, se Mesterházi Attilának nincsen a gyerekek, a gépek alatt alvó kínai gyerekektől kezdve a pénzszivattyúig. Hogy fogják ezzel elérni a magyar választók fejét, inger küszöbét, akiknek nagyjából mindegy, hogy a kínai gyerekek hol alszanak?
Hát lehet, hogy mindegy, de például akkor, amikor mióta Martfűn például, de egyáltalán az Alföldön az egyébként valamikor nagyon is exportképes konfekcióipar megszűnt, és mondjuk konkrétan Martfűn nagyon sok család 15-20 éve gyakorlatilag kereső családtagot nem rendelkezik, akkor nagyon nem mindegy. Mióta a cipőgyár bezárt, új alakult, aztán megint csökkentette a kapacitását, és praktikusan bezárt.
De van olcsó kínai cipő a Sárkányban.
Világos, megveszik. Csak az a gond, hogy például Jász-Nagykun-Szolnok megyében a munkanélküliség zöme annak köszönhető, hogy a konfekcióipart pontosan az olcsó bérmunka elszólította a világ keleti felére. Erről van véleményük a magyar választóknak, mert a bőrükre megy a játék. Vagy menjünk tovább. Arról, hogy a helyi termelők akár Túrkevén, vagy Hajdúböszörményben, vagy bármilyen olyan városban, ahol egyébként a helyi piacoknak volt nagy hagyományuk, nem tudják igazán piacra vinni a termékeiket, mert a nagykereskedelmi láncok gyakorlatilag tönkretettek mindent, másrészt pedig a rendszerváltás után a magyar élelmiszeripar, feldolgozóipar összeomlott. Akkor az érdekli a magyar választót, hogy mondjuk a termőföld forgalom esetében Magyarország mit tud elérni az Európai Unión belül, vagy a magyar politika a szövetkezetek támogatásában. Egyébként ez például egy fontos napirend lesz szerintem ősszel a parlamentben, az új szövetkezeti törvény. Magyarország mit tud villantani? Hogyan tudja a magyar kormány segíteni azt, hogy a helyi termelők piacra tudjanak jutni? Hogyan lehet a helyi gazdaság megerősödését Magyarországon segíteni? Az elmúlt 25 év politikája nem erről szólt, hanem arról, hogy a multik számára hogyan lehet vonzóbbá tenni Magyarországot. Szerintem ez a kérdés, tehát az, hogy meg lehet-e élni abból, hogy mondjuk van egy hagyományos konfekcióipar egy alföldi városban, meg lehet-e élni abból, és ott dolgozik valaki 5 éve, 10 éve, 15 éve, meg lehet-e élni abból, hogy amit valaki megtermel, vagy másokkal együtt megtermel egy közösség, akár egy közösségi kertben, akár a saját földjén, azt piacra tudja vinni. Ez alapvetően az emberek megmaradásáról, az emberek megélhetéséről szól. Szerintem ezek eléggé közérthető és húsba vágó témák.
Biztosak abban, hogy ebben igazuk is van? Tehát az emberek akarnak majd piacon saját maguknak, meg a helyi piacra termelni?
Az emberek megélni szeretnének, és az emberek azt látják, hogy az a politika, amelyik 25 éven keresztül azt erőltette, hogy ugyan jöjjön már be egy multi, aki teremt hirtelen 2000 munkahelyet, arról soha nem szóltak a kimutatások, hogy teremt egyfelől 2000 munkahelyet, meg talán még vannak is beszállítók, de emellett mi minden megy tönkre. Az látszik, hogy ez a politika, ez elérte a korlátait. Magyarországon a foglalkoztatási ráta az értelemben hosszú-hosszú ideje nem tud nőni, most a közfoglalkoztatást azt szerintem tegyük félre. Az elsődleges munkaerőpiacról, hogyha beszélünk. 47 000 forintból partot tisztítani, vagy egyéb közmunkát végezni szerintem senkinek nem egy életstratégia. Tehát itt arról van szó, hogy azok az emberek, akik hosszú ideje vagy munkanélkül vannak, vagy nagyon bizonytalan jövőjű munkahelyeken próbálnak egyről kettőre jutni, ezek az emberek, ezek a polgártársaink szeretnének biztonságot, nem csak maguknak, hanem a gyermekeiknek. Szerintem például az, hogy a természetes környezet meddig lesz élhető, például a Tisza vidéken, mit tudunk kezdeni a klímaváltozás hatásai folytán egyébként egyre erőteljesebb részben asszálykárokkal, részben árvízkárokkal, ez megint csak az emberek megélhetéséről szól.
De tudják ezeket a feladatokat ütemezni? Egy, először legyőzzük a multikat 5 év alatt, mert teremtsük a saját
gazdaságunkat. Nem erről van, nem, tehát itt szó
egy kampányban valószínűleg ezt fogják önöktől kérdezni. Jó, de akkor hogyan?
Mi a politikai ellenfeleinket szeretnénk legyőzni. És a másik, hogy itt szó nincs arról, hogy a multikat legyőzni, vagy a multikat kiűzni akarná az LMP, vagy szerintem bármely józan politikai erő. Itt arról van szó, hogy akár a szabályozási környezet, akár a különböző direkt vagy indirekt támogatásokat hová célozza egy kormány. Mi a gazdasági sikernek a sikerkritériuma? Számunkra a gazdasági sikernek a sikerkritériuma az két dolog. Az egyik, hogy Magyarország erőforrásait, természeti kulturális erőforrásait hogyan tudjuk megőrizni, hogyan lesz ez az ország, vagy egyáltalán a Kárpát-medence élhető mondjuk az unokáink számára. Ehhez kép ennek kell alárendelni egyébként a gazdasági célokat is. A másik sikerkritérium meg az, hogy mi az a gazdaságpolitika, ahol egyre több ember, felnőtt, munkaképes ember tud értelmes jövedelemszerző tevékenységet folytatni. Szerintem ezek egy gazdaságpolitikának a sikerkritériumai.
Be fogják kérdezni önöktől, hogy akkor mit termeljünk ott helyben? Mire álljunk rá, ami ezt a két kritériumot kielégíti? Tudnak erre mindenhol választ adni?
Igen, mert akkor folytatnám az előbbi kérdésre a választ. Tehát itt nem arról van szó, hogy akkor itt mindenki, aki ma munkanélküli, az csak a helyi gazdaságból éljen meg, és multikra nincsen szükség, ez egy badarság. Arról van szó, hogy egy arányosításnak kéne végbe menni az ország gazdasági szerkezetében, miközben vannak olyan szegmensek, ahol bizony az állam, illetve az önkormányzat gazdasági szerepállását is újra kell gondolni, tehát nem kell félni attól, hogy vannak olyan szektorok, például a szociális gazdasággal, az államnak, az önkormányzatnak, tehát a közösségi szerepvállalásnak nagyobb ereje is lehetne. Az LMP tavalyi költségvetési alternatívájából például azt is ki lehetett hámozni, hogy egy olyan gazdaságpolitika, ahol egyfelől van egy igazságos adórendszer, egy háromkulcsos adórendszer az adójóváírás visszavezetésével, a tőkejövedelmek fokozott megadóztatásával és egy ökológiai adóreformmal, abban nem csak a helyi gazdaságot lehet erősíteni, hanem végre szakítani lehet a megszorítások politikájával, ami jellemzi az Orbán kormány politikáját is, és el lehet kezdeni több pénzt beletenni a jövőbe, a tudásba, az egészségbe.
Tudásba? Az egyetemeket feltőkésíteni? Többet tudjanak fölvenni? Átalakítani a mostani felsőoktatási rendszert?
Arról van szó, hogy növelni. Tehát az a politika, amit a Fidesz folytat, hogy gyakorlatilag hosszú távon csökkenti a diplomás munkaerőnek a részarányát. Elzárja a felemelkedés útját az alsó jövedelmi osztályokba tartozó családok gyermekei elől. Ez nem pusztán igazságtalan, hanem kialakít egy olyan gazdasági és társadalom szerkezetet, ahol továbbra is Magyarország legfeljebb annyiban lesz vonzó, amennyiben az olcsó és képzetlen munkaerőt föl lehet ajánlani a betelepülő tőkének. Mi ezzel szemben azt mondjuk, hogy alapvetően a tudásgazdaságban van az ország jövője, a tudásgazdaság mellett pedig a helyi gazdaság erősítésében.
Hogy néznek ki
magyar? Tehát magyarul mi azt mondjuk, hogy egyfelől a munkaerő képzettségét kell javítani, az innovációs készségét kell növelni a munkaerőnek, és emellett pedig bőven vannak kihasználatlan lehetőségek a helyi gazdaság erősítésében. Amikor helyi gazdaság erősítéséről beszélünk, akkor gondolunk itt helyi energiarendszerekre is, gondolunk itt például a falusi turizmusra.
De ki lesz Magyarországon, ki vásárol innovációt a multikon kívül, meg az államon kívül esetleg?
Hát erre meg én azt az egyetlen példát szeretném csak mondani, hogy Magyarországon a kormányzati politika jó ideje a nagy szoftvergyártó multit, a Microsoftot tekinti stratégiai partnerének. Miközben azért Magyarországon is bármennyire is vergődve, de vannak olyan informatikai kis- és középvállalkozások, amelyek gyártanak, fejlesztenek nyílt forráskódú szoftvereket. Németországban a kormányzati politika, akár a szociáldemokraták, akár a kereszténydemokraták vannak kormányzati pozícióban, vagy éppen Vegyesen, vagy a zöldek, az utóbbiakra tettek, és ma már a német kormányzati szektort ilyen nyílt forráskódú szoftverekkel látják el. Ez most csak egy szegmens, ahol van lehetőség arra, hogy a kormányzati politikának a súlypontjait máshová tegyük át. És igen, van tartalék a hazai kis- és középvállalkozói szektorban a kreativitás, az innovációt illetően is. Egyébként éppen most kaptunk mi is, mert én úgy tudom, hogy a többi parlamenti párt is meghívást egy jövő héten lesz egy pontosan az egy ilyen infokommunikációs innovációs konferencia Győrben, ahol a parlamenti pártok véleményére lesznek kíváncsiak.
Hogy néz neki a magyar társadalom szerkezete, ha az LMP elképzelései valósulnának? Mert tud-e olyan számokat, mutatókat, igen, folyamatokat mondani, hogy ezt megmutatja?
Két összehasonlító adatot mondanék. Az egyik, hogy a habonyművek papagáj komandója az utóbbi pár hónapban ugye folyamatosan azt szajkúzza, hogy Magyarország jobban teljesít. Ehhez képest azt látjuk, hogy Magyarország egy tekintetben valóban veri a mezőnyt az Európai Unión belül, és ez pedig a társadalmi szakadéknak a szélessége. Ez azt jelenti, hogy a legalsó jövedelmi tized és a legfelső jövedelmi tized közötti különbség az 1:9. Mi egy olyan pályát tervezünk el, hogyha a választók adnak erős felhatalmazást, hogy mondjuk a következő 4 évben ezt az 1:9 társadalmi különbséget 1:6-hoz arányra próbáljuk meg valamelyest szűkíteni.
Mind a kettőt tolja egymáshoz közelebb, az alsókat tolja fölfelé, a felsőket lefelé.
Az az érdekes, talán Andor László Uniós biztos a forrása annak az adatnak, amit én nemrégiben láttam egy konferencián, hogy a pénzügyi válság betörésével hogyan alakultak a jövedelemkülönbségek a különböző uniós országokban. Van olyan uniós ország, ahol különböző mértékben, de egyaránt csökkent a jövedelme, mind a, most az egyszerűség kedvéért, mind a gazdagoknak, mind a szegényeknek, jellemzően a egyes dél-európai országokban, tehát például a nagy a recesszió mondjuk Görögországban, és vannak olyan országok, ahol a válság ellenére, ha jól emlékszem, ilyen például Lengyelország, mind az úgymond a gazdagoknak és a szegényeknek a jövedelme is nőtt, illetve elindult egy konvergencia a különböző társadalmi, jövedelmi csoportok között. Magyarország az egyetlen ország, ahol az elmúlt 5 évben, és hát ez azt is jelenti, hogy ebben természetesen nem kizárólag bár nagyobb részt az Orbán kormány aludas, durván széttartott a legfelső és a legalsó jövedelmi tizedek közötti jövedelemkülönbség. Tehát az elmúlt 5 évnek a kormányzati politikája, tehát ez a Gyurcsány bajna, illetve főként az Orbán kormánynak a gazdaság és társadalom politikája oda vezetett, hogy van egy felső réteg, amelyiknek nőtt a jövedelme, miközben a legszegényebbek pedig tovább csúsztak, és az alsó középosztály tovább csúszott le a kilátástalanságba.
Kinek lesz akkor jobb, amiket hallgat most az alsó tizedbe, a középső harmada meg a felsőre tartozó családok? Egyszerre kérdezi, kinek lesz jobb?
Az az adórendszer, amiről mi 2010 vége óta beszélünk, mármint az LMP frakciója, és az a költségvetési alternatíva, amit bemutattunk a Magyarország talpra áll című költségvetési koncepciónkban tavaly ősszel, az azt mutatja be, hogy az orbáni Magyarország egy 20-80-as ország, 20% jobban jár, ha úgy tetszik, 20% jobban teljesít, 80% rosszabbul teljesít. Az a, most csak nagyon leegyszerűsítve, csak hogyha az adórendszert nézzük, az az adórendszer, amit az LMP elképzel, ez egy progresszívebb adórendszer, mint ami egyébként a Gyurcsány bajnai kormányok alatt volt. Ez azt jelenti, hogy 80% jobban fog járni, hogyha az LMP által meghirdetett adópolitika érvényesül, és 20% rosszabbul az Orbán kormány politikájához képest.
Tehát megfordítják magyarán.
Meg bizony.
Megfordítják. Hogy állnak a jelöltállítással? Mert ahhoz egy jó jelöltállítás is kell, hogy ebből valami legyen.
Köszönjük a kérdést, jól. Én azt látom, hogy mind a 106 körzetben nem csak, hogy meglesznek az egyéni jelöltjeink, hanem jó néhány körzetben itt variációs lehetőségünk is van, hogy ki induljon, kit indítsunk.
Versenyeztetik saját jelöltjeiket?
Szerintem erre is lesz példa több körzetben, nyilván elsősorban Budapesten, de néhány vidéki választókerületben is. Én azt gondolom, hogy év végére lesz végleges szerintem a 106-os jelölt lista. lehet, hogy kicsit előbb, lehet, hogy kicsit később, ugye legutóbb január végén véglegesítettük mind az országos listánkat, mint akkor még 176 egyéni jelöltünket.
Mit kell tudnia egy LMP-s jelöltnek, hogy jelölt lehessen a választáson? Tehát mekkorát kellett mozgósítani, hány embert kell tudnia hozni az a választáson?
Hát ez azért szerintem nem. Hát azért itt sokféle kritérium van, és ez nagyon függ egy választókerület sajátosságaitól is, mármint egy-egy választókerület szociológiai sajátosságaitól is, bár ez most az új választási rendszerben finoman szólva problémás, mert össze nem tartozó területeket kapcsoltak össze a Kubatov szoftverrel, feltételezve azt, hogy a Fidesznek mi lesz jó. Tehát nehéz azt mondani, amikor szociológiailag nagyon eltérő, soha össze nem fonódó területeket kapcsoltak egybe. Ezzel együtt nyilván függ attól, hogy milyen körzetről beszélünk, másrészt függ attól, hogy egyébként az LMP szervezetileg egy-egy körzetben milyen állapotban van. A 2010-es tapasztalat azt mondatja velem, hogy természetesen fontos kritérium az, hogy egy jelölt az maga mögé tudjon állítani embereket ahhoz, hogy a kampányt jól végig tudja csinálni, de hát azért voltak nekünk olyan sikeres körzeteink 2010-ben, ahol a jelölt tényleg csak egy ilyen arc volt, aki mögött egy csapat más által vagy mások által irányítva vitte a hátán a kampányt.
Akkor kezdik, amikor az elnök kírja a választást?
Hát hivatalosan akkor kezdődik a kampány.
De mindenki más megkezdte.
Hát ez a politikai spekuláció és a bulvár politológiának egy ilyen kedvenc témája, erre mondtam azt egy körrel korábban, hogy persze, hát bizonyos szempontból a következő kampányra a felkészülése az elkezdődik akkor, amikor az előző választás befejeződik, más szempontból pedig hát a választójogi törvény meghatározza azt, hogy a kampány mikor kezdődik. Nyilván persze, hát értem-e a választást közvetlenül megelőző parlamenti szezonok egyfajta előkampánynak tudhatók be. Nyilván mi is már a parlamenti munkánkat is, és az őszi utcai kampányokat is azt szerint fogjuk megtervezni, hogy egyébként mit gondolunk majd a választási kampányról, nagyjából milyen témákat akarunk a célkeresztbe állítani. Nyilván ugyanakkor, hogy a mi választásaink függenek az ellenfelek, elsősorban a kormány oldal lépéseitől. Nyilván egy választási kampány és egy előkampány, ez egy ilyen, hogy mondjam, ez egy interaktív játék.
Van baráti médiájuk?
Nincs. Nekünk soha nem is volt.
Nem is kellett volna csinálni? Legalább egy saját hírszájtot, amelyik
szerintem
színvonalosan
jó, biztos,
tolja az LMP
nézeteit. Biztos jó lenne, meg nálunk is ugye sokan azt gondolják, hogy ez rettenetesen fontos, és biztos van is benne valami. Ugyanakkor hát 2010-ben is úgy jutottunk be a parlamentbe, hogy nem volt baráti média. Gyakorlatilag minden médiába el tudtunk jutni, ugyanakkor minden médiában voltak olyanok, akik előszeretettel ragasztottak ránk különböző címkéket, meg sajnáltak le bennünket. Én hasonlóra számítok most is. És szerintem azért azt is látom, hogy persze a csúnya ilyen politológiai kifejezéssel a bázis konszolidáció szempontjából egy saját tévérádió újsága az rettenetesen fontos, tehát hogy a híveket lehessen folyamatosan tuningolni. Hát tessék megnézni a Fidesz számára, milyen fontos, hogy lehet mit egy naponta bajnaizni, meglibásozni, mert ahhoz, hogy izgalomban lehessen tartani a békemenet résztvevőit, és a másik oldalon is rettenetesen fontos, hogy napi 24 órában menjen az orbánozás, meg a riogatás a szélsőjobbal. Én látom ennek a hatását, de szerintem azért a választópolgárok döntő része, és főként azok, akik vélhetően az LMP-re fognak szavazni, vagy akiknél egyáltalán az LMP mint választási lehetőség szóba jön, nem kevesen vannak, legkevésbé elutasított párt vagyunk, nem vevők erre a nagyon durva párt sajtóra.
Voltak Romániában, Erdélyországban, fölvették a kapcsolatot az ottani politikai erőkkel.
Van. Erdélyben, Székelyföldön jártunk.
Van politikai szövetségesen az LMP-nek?
Egyfelől igen, másfelől nem. Ez azt jelenti, hogy nekünk szövetségesünk minden olyan külhoni magyar szervezet, amelyik egyébként egy demokratikus minimumot magáinak val, és egyébként pedig elvszerűen képviseli a magyarság érdekeit vészülőföldön maradás szempontját külhonban, de ugyanakkor mi azt valljuk, hogy magyarországi politikai erők szervezetnek egyformán partnerként kell kezelniük valamennyi külhoni magyar szervezetet, tehát rendkívül károsnak és a külhoni magyarság céljaival ellentétesnek tartjuk azt a politikát, amelyik elkezd különböztetni magyar és magyarabb szervezetek között Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken vagy Kárpátalján.
Az LMP nem is akar dolgozni a határon túli magyar szavazókra?
Nyilvánvaló, hogy minden a választásokon elinduló párt számára, ha már a választójog kiterjesztéséről döntött a kétharmados többség, ő kötelesség az, hogy megmutassa, hogy milyen választási lehetőséget kínál. Ugyanakkor mi nem tartjuk szerencsésnek azt, hogyha a magyarországi kampányt kivisszük akár Erdélybe, akár máshová.
Akkor se, ha más kiviszi.
Szerintem ezzel ártunk a külhoni magyarságnak, viszont nyilván bemutatjuk és be is mutattuk eddig is, hogy például az erdélyi székelyföldi magyarság számára miért fontos az, hogy döntés az opozícióban legyen a Kárpát-medence egyik parlamentjében egy olyan párt, amelyik következetesen harcol például az ellen, hogy egy osztrák cég azért vonuljon keletebbre, mert Romániában meg lehet azt tenni, amit Ausztriában nem, és szabadon lehet tarvágni az erdélyi erdőket, hogy legyen a magyar parlamentben egy olyan párt, amelyik a saját európai kapcsolatrendszerén és a magyar kormány nyomás alatt tartásával megpróbál fellépni azért, hogy a ciános technológiát betiltsák szerte az Európai Unió területén. Szerintem ez fontos azoknak, akik meg akarnak maradni a szülőföldjükön, Erdélyben, Székelyföldön.
Kaptak választ Pacolai Péter ügyében a külügyminisztertől. Elégedettek?
Hát ez vicc. Nem kaptunk választ. Nem véletlenül Orbán Viktornak címeztem a kérdést, hiszen arról, hogy a Velencei Bizottságban kiképviseli Magyarországot, formálisan a kormány, de nyilvánvalóan a miniszterelnök dönt. Ehhez képest a kérdés le lett passzolva Martonyi Jánosnak. Én nagyon csodálkoznék, hogyha Martonyi Jánosnak jutott volna az eszébe, hogy Pacolai Péter helyett mást kéne jelölni. Azt még továbbra se tudjuk hivatalosan, kit fognak jelölni. Viszont az egészen példátlan, hogy a Velencei Bizottságban mandátuma van egy olyan személynek, akit egyébként már ez a parlament, és jegyzem meg, háromnegyedes többséggel, tehát a kétharmados többség mellett LMP-s képviselők szavazatával megválasztott egy közjogi méltóságra, Pacolai Pétert az Alkotmánybíróság elnökének, majd utána a Velencei Bizottsági tagságnál úgy véli a kormány, hogy mást kíván helyette, magyarul bizalmatlan Pacolai Péterrel szemben. Tehát a parlamentnek felelős kormány bizalmatlan egy olyan személlyel szemben, akit a parlament háromnegyede egyszer már a bizalmáról biztosított. Hogy van ez? Ez lenne a konzervatív politika és intézménytisztelet?
Siffer András, köszönöm szépen, az elmúlt egy órában az LMP frakció vezetője volt az Aréna vendége.